Vitézek és vélők apródok sora, mennyi kényes dísz és pompás ruha. És sisakot szíjaz, amaz pedig láncsát ad, észpajzsot a harmadik. A harcimén indulna, port kapar, tajtékzik, aranyos zablába már. Kancát nyergel néhány fegyverkovács, kezükben ráspor, övben kalapács. Lazult dárdár a szeg, nyeregszi is annyi más, utcákon tisztes őrcsapat topog. Klánok tolongnak, velük csörgődobok. Drüden, Palamon és Arcit. Az angol nemzet állapota akkoriban meglehetősen siralmas volt. Richard király hazájától távol, fogságban sínylődött, a kegyetlen és hitszegő osztrák herceg hatalmában. Még fogságának a helyét sem tudták biztosan, és sorsa alig volt ismeretes alattvalói előtt, akiket ez alatt kegyetlenül elnyomtak a kisebb-nagyobb urak és a király helyettesei. János herceg szövetséget kötött Fülöp francia királlyal, az oroszlán szívű halálos ellenségével, és mindent elkövetett, hogy Ausztria hercege minél tovább fogságban tartsa bátyját, Richardot, aki egyébként azért a jótevője volt, és mindig kegyeiben részesítette, amiért János ilyen galádul fizetett. Megszervezte saját pártját az országban, és maga akarta elfoglalni a trónt abban az esetben, ha Richard király esetleg meghal. Persze fittyet hányt a törvényes trónörökös jogainak, aki Arthur bretányi herceg volt, János idősebb bátyjának, Geoffrey Plantagenének a fia. Bitorló tervét, mint tudjuk, János később meg is valósította. Miután maga is léha, könnyelmű és kicsapongó volt, azon kívül hazug és hitszegő, könnyen megnyerte magának és pártjának mindazokat, akik féltek Richard hazatérésétől, amikor számot kell adniuk a távolléte alatt elkövetett bűnökért. Azon kívül sikerült megnyerni a törvénnyel elszálltan szembehelyezkedő kalandorok népes seregét. Ez volt a keresztes háborúk salakja. Harcokban eldurvult és elszegényedett emberek, akik keleten erkölcstelen kicsapongásokhoz szokva tértek vissza hazájukba, és nem találták meg a helyüket sehol. Egyetlen reményük a polgárháború volt. A zavarosban akartak halászni. A gyászos és aggasztó közállapotok előidézői közé tartoztak a szegény legények is, akiket a kibírhatatlan földes úri önkény és az új erdőtörvény kegyetlen szigorra kergetett a kétségbeesés karjai közé. Nagy bandákba verődve megszállták az erdőket és a pusztákat, szembeszegültek a megyei hatóságokkal, fittyet hánytak minden törvénynek. De hát, hiszen maguk a főnemesek is efféle bandákat szerveztek, amelyek semmivel sem voltak jobbak, mint az egészen nyíltan és leplezetlenül garázdálkodó rablók, betyárok, fosztogatók. A főurak mindegyike elbástyázta magát megerősített várkastélyában, és a kis királyt játszott a saját birtokán. Hogy fegyveres csatlósaikat eltarthassák, és jusson a pazar fényűzésre is, melyre hiúságok késztette őket, a főnemesek uzsora kölcsönöket vettek fel a zsidóktól. A hallatlan kamatokkal tetézett nyomasztó adóság, mint a fekély, úgy rágta és sorvasztotta a főnemesek birtokát. Ez ellen csak egyetlen egy orvosság volt. Ha a körülmények alkalmat adtak rá, ezek a derék urak gyalázatos erőszakkal igyekeztek hitelezőiktől megszabadulni. Ilyen körülmények között az ország népe sokat szenvedett és nyomasztó terhek alatt nyögött. Nem csak a jelen gondjait gyötörték, de még félelmetesebb és fenyegetőbb volt a jövő. Hogy a nyomorúság még nagyobb legyen, veszedelmes ragály terjedt el az országban. A tisztaság hiánya, a rossz táplálkozás, az alsóbb néposztályok viskóinak szörnyű állapota szította a kort, amely tömegesen szedte áldozatait. Akik életben maradtak, szinte irigyelték a halottakat, akiket a pest is megszabadított a még várható bajoktól. De még e sokféle nyomorúság közepette is óriási érdeklődés nyilvánult meg a vitézi torna iránt, amely annak a kornak a legfőbb látványossága volt. Ebben a tekintetben a szegények nem maradtak hátra, a gazdagok, a köznép a nemesség mögött. Olyan volt ez, mint mondjuk Spanyolországban a bikaviadal, ahová izgatottan tódul az éhen kórász madridi polgár, akinek zsebében nem csörög egy árva garas sem, hogy élelmiszert vásároljon családja számára. A lovagi tornára is tódult, fiatal és öreg, és ezeket nem tartotta vissza a munka, amazokat a betegség. Különösen nagy várakozás előzte meg a fegyveres mérkőzést, ez volt a hivatalos neve, amelyet Ashbyben tartottak meg, Leicester grófságban. Ezen ugyanis a leghíresebb bajnokok mérték össze lándzsáikat János herceg jelenlétében. A kitűzött napon a legkülönbözőbb rendű és rangú emberek végtelen áradata hömpölygött a küzdelem színtere felé. Ez a színtér igazán regényes volt. Egy erdő szélén, alig egy mérföldnyire Ashby városától óriási rét terült el, amelyet a legüdébb, a leggyönyörűbb zöld pázsit borított. Egyik oldalát erdő szegélyezte, a másikon ősi tölgyfák terpeszkedtek, köztük nem egy csodálatos faóriás volt. A talaj, mintha éppen ilyen harci játékok céljára teremtették volna, lankásan ereszkedett le egy sík térség felé, amelyet a mérkőzés tartamára erős palánkkal vettek körül, negyed mérföld hosszúságban és felényi szélességben. Az elkerített rész téglalap alakú volt, sarkain jól lekerekítve, hogy a nézők sokkal jobban el tudjanak helyezkedni. A küzdő felek bebocsátására egy-egy nyílás volt a kerítés északi és déli oldalán. A bejáratokat fából ácsolt erős kapuk zárták el, elég szélesek ahhoz, hogy két-két lovas egymás mellett átjusson rajtuk. Mindegyik kapunál két herold állt, hat trombitással és ugyanannyi csatlóssal. Külön fegyveres csapat gondoskodott a rend fenntartásáról és a mérkőzésre jelentkező lovagok osztályozásáról. A déli bejárat mögött a talaj természetes emelkedése sima hátú magaslatot alkotott. Itt öt pompás sátor állt, amelyeket fekete és rozsdavörös zászlók díszítettek. Ezek voltak a mérkőzésre kihívó lovagok választott színei. A sátrak kötelei ugyanilyen színűek voltak. Mindegyik sátor előtt annak a lovagnak a pajzsa függött, akié a sátor volt. Mellette állt a csatlósa, vadembernek vagy erdőlakónak öltözve, esetleg más fantasztikus jelmezben. Azt szerint, hogy gazdájának tulajdonképpen mi volt az ízlése, vagy milyen alakban kíván szerepelni a tornajátékban. A középső sátrat, a díszhelyet Brion de Bois Gilbertnek tartották fel, aki minden lovagi játékban nagy hírnévre tett szert, és jól ismert minden lovagot, aki valaha is részt vett ezen a fegyveres mérkőzésen. Ezért hát szívesen látták a kihívó lovagok társaságában, akik még vezetőjüknek is megválasztották, pedig csak nemrégen csatlakoztak hozzájuk. sátra mellett az egyik oldalon Regina Front de Beur és Philippe de Malvoisin sátra, a másik oldalon pedig Hugh de Grandmenilé, egy közeli földbirtokosé. Ennek a nemes bárónak az apja, hódító Vilmos és fia, William Rufus korában Lord High Steward, azaz Anglia főudvarmestere volt. Na és az ötödik sátor? Az ötödik sátor gazdája Rolf de Vipon volt, a jeruzsálemi Szent János rend lovagja, akinek a Héder, azaz Hangás nevű ősi birtoka Esbidla Cú közelébe terült el. A bajvívó tér bejáratától 10 yardnyi szélességű, enyhén emelkedő út vitt fel a dombtetőre, ahol a sátrakat felütötték. Ezt az utat két felől erős palánk szegélyezte, mint ahogy palánkok védték a tisztást odafenn a sátrak előtt. Az egész térséget fegyveres csatlósok őrizték. A bajvívó tér északi bejáratánál ugyanilyen 30 láb széles út kezdődött, amely egy nagy, bekerített térre vezetett. Itt tartózkodtak azok a lovagok, akik hajlandók voltak sorompóba lépni a kihívók ellen. Hátul sátrak tömege sorakozott, ahol frissítőket lehetett kapni, fegyverkovácsok és egyéb segédkezők is tanyáztak ott, hogy szükség esetén szolgálataikat felajánlják. A bajvívó tér külső szegélyének egy részét ideiglenes karzatok foglalták el. A karzatokat szőnyegekkel borították, és párnákkal rakták tele a nemes urak és hölgyek kényelmére, akik eljönnek majd a tornát végignézni. A karzatok és a bajvívó tér közt volt még egy keskeny csík, a jelmenek, azaz a szabad birtokosok, és a köznépnél jobb fajtájú nézők számára. Nos, ez a csík a mai színházak földszintjének felelt meg. A közönséges tömeg az erre a célra előkészített nagy gyeppadokon helyezkedett el, a talaj természetes emelkedése lehetővé tette, hogy a gyepes lanka közönsége a karzatok felett jól elláthasson a bajvívó térre. De volt más elhelyezkedési lehetőség is. Sok 100 ember felkapaszkodott a mezőt szegélyező fák ágaira. Sőt, a közelben egy falusi templom tornyos csúcsát is ellepték, a kíváncsi bámészkodók. Ha már leírjuk a terepet, azért meg kell emlékeznünk az egyik karzatról a keleti oldal kellős közepén, vagyis szemben azzal a helyen, ahol az összecsapás legizgalmasabb része fog lejátszódni. Ez a karzat kicsivel magasabb volt a többinél. Díszítése is gazdaga. Közepén egy trónszerű karosszék állt. Mennyezetén a királyi címerrel. Csatlósok, apródok és díszruhás fegyveresek vették körül a páholyszerű helyet, amelyet János hercegnek és kíséretének tartottak fenn. A királyi páholya szemben volt azonban egy másik, hasonló, körülbelül ugyanolyan magas, a bajvívó tér nyugati oldalán, díszítése, ha nem is olyan pompás, de talán élénkebb és tarkább, mint a hercegé. Itt apródok és fiatal lányok serege vette körül a zöld és rózsaszín kelmével díszített trónszéket, zöld és rózsaszín pompában virítottak az apródok és a leánykák is, akiket a legszebbek közül választottak ki. A páholy különböző alakú, kisebb-nagyobb zászlók díszítették, amelyekre lángoló vagy vérző szíveket, íjakat, nyílveszőket és diadalmas, kupidó, egyéb közismert jelvényeit hímezték. Egy címer is függött ott, melynek felirata tudtára adta a nézőknek, hogy ezt a díszhelyet a La Royenne de la Beauté et des Amours számára tartották föl. De hogy ez az alkalommal kiszemélyesíti meg a szépség és a szerelem királynőjét, azt azért még nem tudta senki. Ez alatt a legkülönbözőbb rendű és rangú nézők tolongva, törtetve igyekeztek elfoglalni helyüket. Közben itt is, ott is hangos veszekedés tört ki abban a kérdésben, hogy kit milyen hely illet meg. A viták egy részét a fegyveresek minden ceremónia nélkül kurtán döntötték el. Ha kifogytak az érvekből, csatabágyuk nyelét és kardjuk markolatát vették igénybe a túl sokat okoskodók meggyőzésére. De ha magasabb rangúak közt folyt a vita, a heroldok léptek közbe, sőt néha maga a két rendező marsal, William de Vivile és Stephen de Martival. Mindkettő tetőtől talpig fegyverben, lóháton fel és alá nyargalt a bajvívótér mellett, hogy fent tartsa a rendet, és kordában tartsa a nézőket. A karzatok szépen lassan megteltek. Lovagok és főnemesek vonultak be békebeli díszruhában, hosszú, színpompás köpönyekben, még pompásabb és élénkebb volt a hölgyek ruhája. Feltűnő volt a hölgyek aránytalanul nagy száma a férfiak közt. Úgy látszik, még a férfiaknál is jobban érdekelte őket ez a játék, amelyről azt gondolhatta volna az ember, hogy sokkal véresebb és veszélyesebb, sem mint vonzaná a gyengébb nemet. A karzatok alatt húzódó keskeny nézőtér csak hamar megtelt kövér polgárokkal, szabad birtokosokkal és olyan köznemesekkel, akik szerénységből vagy szegénységük miatt, vagy azért, mert rangjuk és származásuk kétes volt, nem mertek előkelőbb helyre igényt tartani. Egyébként ezek közt tört ki legsűrűbben a veszekedés azért, hogy kinek jár a jobb hely. Hitetlen kutya! Szitkozódott egy öreg ember, kinek kopott ruhája szegénységre vallott. Ám de kardja, tőre és aranylánca viszont nemesi származását mutatta. Alávaló farkasfajzat, hogy mersz tolakodni egy keresztény elé, aki méghozzá Norman nemes, a Montdidier család sarja. Ez a nyers rende utasítás ismerősünknek, Izsáknak szólt, aki immár gazdag, sőt pompás ruhában, prémmel bélelt és csipkével díszített sejem kaftánban tört utat magának és leányának, a szép Rebekának, hogy eljusson a karzatok alatt húzódó nézőtér első sorába. Rebeka, aki Ashbyben találkozott apjával, most rémülten kapaszkodott a karjába, amint látta, hogy tolakodása közfelháborodást kelt. Ám Izsák, aki más alkalommal meglehetősen gyáva volt, nagyon jól tudta, hogy most nem kell félnie senkitől. Ilyen helyeken, ahol sok előkelő úr gyűlt össze, a legkapzsibb és leggondosabb főnemes sem mert erőszakosságra vetemedni. Ilyen összejöveteleken a zsidókat megvédte a törvény, és ha ez gyenge védelemnek is bizonyult, az egybegyűltek sorában mindig akadt egy-egy főúr, aki érdekből tán vagy számításból védelmébe vette a fegyver telen zsidót. Ez alkalommal Izsák annál nagyobb biztonságba érezte magát, mert tudta, hogy János herceg éppen most tárgyal York zsidaival a nagy kölcsön ügyében, amelyet persze ékszereire és birtokaira akart felvenni. Izsák maga is tekintélyes részt vállalt ebben az üzletben, amelyet a herceg sürgősen nyílbe akart ütni. Ezért a herceg védelmet biztosított számára. Ez a gondolat felháborította Izsákot, és félre taszigálta útjából a keresztény Norman urat, mit sem törődve vallásával, rangjával és származásával. No de az öreg úr panaszkodása viszont felháborította azokat, akik mellette álltak. Volt köztük egy tagbaszakadt Jöman, zöld ruhában, 12 nyíllal az övében, díszes karkötővel és ezüst jelvénnyel, 6 láb hosszú íjjal a kezében. Hirtelen megfordult, és a naptól meg széltől dióbarnára cserzett arca még jobban elsötétült haragjában. Oda kiáltott a zsidónak, hogy ne feledkezzék meg arról, ki ő és hol a helye. Vagyonát bizonyára szerencsétlen áldozatai kiszipolyozásával szerezte. Most olyan, mint egy kövér pók. De azért gondoljon csak arra, hogy a pókot is csak addig tűrik meg, míg meglapul egy sötét sarokban. De ha olyan szemtelen, hogy kimászik a napfényre, eltapossa. Mindezt Norman angol nyelven, kiabáló hangon és fenyegető arccal adta elő. Erre a zsidó megrettent, és talán vissza is húzódott volna az ilyen veszedelmes szomszédságból, ha ebben a pillanatban meg nem jelenik János herceg, magára vonva minden jelenlevő figyelmét. A herceget nagyszámú, fényes kísérőt vette körül, részint világi, részint egyházi emberek, de valamennyi pompás ruhában és vidám hangulatban. Az egyháziak közt volt Zsorvol priorja, a legvilágiasabb, legpazarabb ruhában, amelyet egy papi méltóság valaha is magára mert ölteni. Valósággal elborította az arany és a prém. Csizmája orra az akkori szörnyű divat szerint annyira felkunkorodott, hogy nem csak térdét verdeste, hanem egészen a derekáig ért. No, ilyen csizmával nem lehetett a lábat kengyelbe dugni. Ez azonban egy cseppet sem aggasztotta a vitéz apátot, sőt örült neki, hogy ennyi néző és főleg ennyi szép hölgy előtt alkalma nyílik tökéletes lovas tudományát fitoktatni. Neki nem volt szüksége kengyelre, mint sok félénk lovasnak. János herceg későbbi kísérője, zsoldos csapatainak kapitányaiból, néhány fosztogató báróból és eléggé elvetemült naplopóból állt, akikhez a templomos rend és a Szent János rend egy néhány lovagja is csatlakozott. Megjegyzendő, hogy ennek a két rendnek a lovagjait Richard király ellenségeinek tartották, miután francia Fülöp pártját fogták a viták hosszú sorában, amelyek a francia uralkodó és az oroszlán szívű angol király közt Palesztinában lezajlottak. Közismerten ezeknek a surlódásoknak tudható be, hogy Richard számos győzelme meddő maradt, kalandos kísérlete Jeruzsálem ostromára nem sikerült, és annyi dicső harc eredménye végül egy fölötte kétes fegyverszünetté zsugorodott össze, amelyet Szaladin szultánnal kötött. Az Angliában és Normandiában élő templomos és Szent János lovagok ugyanazt a politikát követték, mint szentföldi testvéreik. János herceg pártjához csatlakoztak, és így nem volt okuk Richard hazatérését kívánni, de még az se, hogy törvényes örököse Artúr kövesse a trónon. Viszont János herceg is megvetette, és gyűlölte azt a néhány előkelő 100 családot, amely Angliában még megmaradt, és egyetlen alkalmat sem mulasztott el bosszantásukra és megalázásukra. Nagyon is jól tudta, hogy személyét és trónkövetelését rossz szemmel nézik ezek a törzsökös főúri családok, de még az angol köznép is. Mit várhattak volna egy olyan önkényes és zsarnoki hajlamú uralkodótól, mint János? legfeljebb maradék jogaik és szabadságuk további megnyírbálását. No, de itt volt most János herceg, pompás kísérete körében, maga is pazar, bíbor és aranyruhában, kezén egy sólyommal, fején dús, prémes süveggel, melyet drága kövek egész abroncsa övezett. A süveg alul omlott alá, vállára hosszú göndörhaja. A herceg tüzes, szürke paripán ült, végignyargalta a bajvívó téren, vidám társasága élén, hangosan kacagott, és fejedelmi vakmerőséggel, bíráló szemmel nézegette a magas karzatokon pompázó hölgyeket. Sokan észrevették a herceg arcában a züllött hegykeség kifejezését, a határtalan gőgöt és a tökéletes közönyt minden más ember érzelmei iránt. De azért még ezek sem tagadhatták, hogy a herceg arca csinos, szabályos, talán még vonzó is. A természet kellemes külsővel ruházta föl, amihez hozzájárult mesterkélten csiszolt modora és udvarias viselkedése is. Az ember szinte nyílt és becsületes jellemnek tarthatta, mintha nem is lett volna semmi takargatni valója. Ezt a sima arckifejezést gyakran összetévesztik a férfias nyíltsággal, holott valójában egy féktelen, kicsapongó természet mindennek fittyet hányó nem törődömsége csupán. Egy ember hegykesége ez, aki tudatában van annak a fölénynek, melyet származása, vagyona és hatalma biztosít számára. Tehát csupán olyan körülmények alakították ezt ki, amelyhez nem fűződik semmi személyes érdem. Azoknak a szemében, akik felületesen gondolkodnak. Már pedig 100 ember közül 99 ilyen, János herceg, pazar rénója, vagyis prémes kucsmája, drága cobollyal bérlet pompás köpenye, szattyánbőr csizmája, aranysarkantyúja, no meg az a biztos könnyedség, ahogy paripáját megülte, mindez elég volt ahhoz, hogy már a megjelenését is viharos taps fogadja. Miközben körül táncoltatta lovát a bajvívó téren, a herceg figyelmét felkeltette az a még el nem ült mozgolódás és kavarodás, amelyet Izsák tolakodása idézett elő. János herceg gyors pillantása tüstént megismerte Izsák zsidót, de még sokkal kellemesen meglepetéssel vette szemügyre Sáron rózsáját. A szép zsidó lány, aki a veszekedéstől megrémülve riadtan kopaszkodott idős apja karjába. János herceg igen nagy szakértő volt a női szépség megítélésében, és még ő is úgy találta, hogy Rebekka bátran felveheti a versenyt Anglia legszebb lányaival. Szabályos, finom alakja kitűnően érvényesült keleti divatú ruhájában, a zsidónők akkoriban többnyire ilyen ruhában jártak. Sárga sejem turbánja jól illett sötét arcbőréhez, ragyogó szeme, csodásan ívelt szemöldöke, szépen formált sasorra, fogainak gyöngysora, fürtönként fényes csigákba göndörödő sűrű sötét haja, mely dúsan omlott alá kecses nyakára és vállára, mindez rendkívül bájos volt, a szépség elemeinek nem mindennapi találkozása. Ruhája pazar perzsa sejemből készült. Bíbor alapon hímzett virágok csillogtak rajta, minden virág a maga természetes színeiben. Ezt a ruhát nyaktól derékig gyöngyökkel kirakott aranykapcsok tartották össze, de a három legfelső kapocs nyitva volt a nagy hőség miatt. És így még jobban feltűnt gyémántos nyaklánca, amelyet felbecsülhetetlen értékű függők díszítettek. A turbányába tűzött structollat is gyémáncsat erősítette oda. A nagyszerűen öltözött, szép zsidó lányt mégis fanyalogva nézték a magasabb helyen ülő büszke hölgyek. Gúnyosan félrehúzták szájukat, de azért titokban irigyelték azt, akit ajakbigyeztve néztek. Az öreg Ábrahám kopasz fejére, kiáltott fel János herceg. Az a zsidó lány ott olyan szép, hogy megszédíthetné a legbölcsebb királyt is, aki valaha élt a földön. Mit szólsz hozzá Emé apát? Hiszen arra a bölcs királyra, tudod, Salamonra gondolok, akinek templomát az én Richard bátyámnak nem sikerült elfoglalnia, pedig magát még bölcsebbnek képzeli. Nos, én arra a régi bölcs királyra mondom, hogy ez a lány az énekek éneke, mennyasszonya. Ó, igen, igen, Sáron rózsája és a völgy lilioma. Hagyta rá a primor kisé figymáló orhangon. De ne felejts el kegyelmességet, hogy mégiscsak egy zsidó lány. Lelkendezett a herceg, ügyet sem vetve a prior szavaira. Mit látnak szemeim? Hiszen itt van az én csöppesem tiszteletre méltó izsákom is. A márkák márkia, a bizánci aranyag bárója. Mammon istenének a földi helytartója. És nem restel tülekedni néhány éhen kórásszal? Akinek lyukas zsebében egy rész garas sincs, de még egy rész keressem, hogy távol tartsa az ördögöt? Na, Szent Márkus tetemére, az én markotányos királyomnak és bájos zsidó hercegnőjének helyet kell teremteni a karzata. Hé, Izsák! Ki az a keleti huri, akit úgy szorongatsz a hónod alatt, mintha a kincses ládád volna? A feleséged? Vagy a leányod? Kegyelmed engedélyével a leányom, felelte Izsák mély meghajlással. A hercegi megszólítás, amelyben több volt a gúny, mint a kegy, nem hatotta meg, de azért nem is hozta zavarba. Most láttam csak, hogy milyen okos ember vagy, hahotázott a herceg, és kacagását alázatosan visszhangzották a vidám kísérők. De akár a leányat, akár a feleséget szépségéhez méltó helyre kell ültetni. Ki ül odafent, folytatta, szemét a karzatra emelve. Száz fickók mernek így elterpeszkedni. Ki velük? Vagy húzódjanak össze, és szorítsanak helyet az uzsorások királyának és bájos leányának. Majd megtanítom én ezt a népséget arra, hogy a zsinagóga legjobb helyeit ossza meg azokkal, akik valóban odavalók. A társaság, amely a karzatot elfoglalta, a társaság, amelynek ez a sértő és goromba beszéd szólt, Szedrik családjából állt, és még egy emberből, aki rokonuk és szövetségesük volt. Nos, ez a férfi, Adelstein of Cunningsbury, Anglia utolsó 100 uralkodóinak leszármazottja volt, és ezért az ország 100 őslakói a legnagyobb tiszteletben részesítették. De a régi királyi családnak nem csak vérét, hanem számos gyengéjét is örökölte. Jól megtermett, erős és jóképű férfi volt, élete virágjában. De arckifejezése mégis tompa, tekintete álmos és élettelen. Minden mozdulata lomha. Még az elhatározásaiban is olyan lassú, hogy ráragadt egyik ősének csúf neve, és általában így hívták. Adelstein a habozó. Sok barátja volt, akik, mint Cedric, szenvedélyesen ragaszkodtak hozzá, és azt állították, hogy lassúsága és lomhasága nem gyávaságból fakadt, hanem csupán határozatlanságból. Mások azt mondták, hogy az iszákosság örökölt hajlama tompította el eszét, amely sohasem volt valami éles. Ezek szerint ezen megmozduló bátorsága és Jánból jóindulatú türelme csak a maradéka, a seprője volt az egykori nemes tulajdonságoknak, amelyeknek javát elmosták a durva korhelykedés hosszú évei. Ehhez az emberhez, aki olyan volt, amilyennek leírtuk, intézte a herceg a pökhendi felszólítást. Hogy már húzódjék félre, és adjon helyet Izsáknak meg Rebekának. Edelstent egészen meghökkentette a parancs, amely annak a kornak a felfogása szerint felháborítóan sértő volt. Ilyen parancsnak nem akart engedelmeskedni, de hamarjában nem tudta, hogy hogyan tiltakozzék. Egyelőre csupán a víz inerciét, azaz a tehetetlenségi erőt állította szemben a herceg akaratával, azaz meg se moccant. Egyszerűen csak rábámult a hercegre. Nagy szürke szeme olyan csodálkozóan kimerett, hogy szinte nevetséges volt. De a türelmetlen herceg egyáltalában nem látott benne semmi nevetnivaló. Ha 100 kanász, mondta. Vagy alszik, vagy pedig ránk se hederít. Piszkál csak meg a lándzsáddal, de bárszi. Fordult egy lovakhoz, aki lovával mellette léptetett. Ez egy kondottyér volt, vagyis egy zsoldos csapat vezére, aki embereivel együtt nem tartozott semmiféle nemzethez, hanem időről időre annak a szolgálatában állt, aki jól megfizette. János herceg szavaira még kíséretében is felzúdulás támadt, de csak de Barsi bolintott egykedvűen. Az ő mestersége olyan volt, hogy sohasem aggályos körült. Kinyújtott a hosszú lándzsáját a karzat felé, és már-már teljesítette a herceg parancsát, míg amielőtt Edelstein, a habozó, eléggé felucsúdott volna, hogy visszahúzódjék a felé közeledő lándzsa elől. Ám ebben a pillanatban Cedric, aki éppen olyan gyors volt, amilyen lomha rokona, villámgyorsan kirántotta rövid karját, amelyet a derekán viselt, és egyetlen csapással leütötte a lándzsa hegyét a nyeléről. János herceg arcát ekkor elöntötte a vér. Bősz káromkodásban tört ki, és még bőszebb fenyegetőzéssel folytatta volna, ha kísérői körül nem veszik könyörögve, hogy azért tűrtőztesse magát. De a herceget nem ők nyugtatták meg, hanem a tömeg tapsai, amint Cedric bátor viselkedését ünnepelték. A herceg felháborodva forgatta szemét, mintha egy másik áldozatot keresett volna, akin kockázat nélkül kitöltheti haragját. Ekkor véletlenül megpillantotta azt az íjjászt, akiről már beszéltünk. Ez az ember farkaszemet nézett a homlokát ráncoló bosszús herceggel, és nem hagyta abba a tapsot. Minek örülsz úgy? Kérdezte a herceg. Ha jó találatot vagy ügyes vágást látok, felelt az ilyes, akkor mindig rikkantok egyet örömömben. Úgy, mondta a herceg. Bizonyára magad is jó céllövő vagy. Vagy tán nem igaz? Hát, a vadászcélt mindig eltalálom vadásztávolságról, felelte Jómen. Még a Watt Tyler féle célt is? Igen, 100 jardnyi távolságból? Kiáltotta valaki hátulról a tömegből, de hogy kinek a hangja volt, nem lehetett megállapítani. Ez a célzás rokona William Rufus sorsára feldühösítette János herceget, de meg is ijesztette. Ugyanis János herceg nagyapjának, a kegyetlenkedő William Rufusnak állítólagos gyilkosa volt, Watt Tyler. Egyelőre azért beérte azzal, hogy magához intett néhány fegyverest azok közül, akik a bajvívótér körül nyargaláztak, és az íjásra mutatva lelkükre kötötte, hogy azért tartsák szemmel a fickót. Ó, Szent Griseldisre, tette hozzá. Majd ki is próbáljuk az ügyességét. Nagyon lelkesedik mások hőstettein. Hát mutassa meg ő maga mit tud. Nem fogok megszökni a próba elől, felelte a jóman azzal a rendületlen nyugalommal, amely egész viselkedését jellemezte. De addig is álljatok fel, száz fickó, kiáltott a herceg karzat felé, bosszusan és indulatosan. Azt mondtam, a zsidó ott fog ülni köztetek. Hát, ha kimondtam, Istenemre úgy is lesz. Isten őriz! Ne kényszerítsen arra kegyelmességed, nem volna illő, hogy egy magunk fajta ott üljön egysorban az ország uraival, tiltakozott a zsidó, aki az imént még ottól akarott, hogy az első sorba jusson. De amit megtett a Mondidéjé család kopott és elszegényedett sarjával, azt ugyancsak nem merte megkísérelni a gazdag szászokkal. Esze ágába se jutott, hogy előjogaikat elvitassa. Lódusz rögtön, pogány kutya, rivalt rá János herceg. Tedd azt, amit parancsoltam, vagy lenyúzatom a fekete bőrödet, és kicseresztetem lószerszámnak. A zsidó kénytelen volt engedelmeskedni, és lassan megindult a karzaton fölfelé vezető meredek keskeny lépcsőn. Szeretném látni, ki mer az útjába állni, kiáltotta a herceg, szemét Cedricre szegezve, aki úgy állt ott, mintha elhatározta volna, hogy lependeríti a zsidót, mégpedig fejjel lefelé. Ebből persze nagy baj lett volna, ha Vamba közben nem veti magát, de egy ugrással ott termett gazdája és Izsák között, és így válaszolt a herceg fenyegető szavaira. Szavamra, én aztán megteszem. Köpönyege alól egy nagy darab füstölt disznóhúst rántott elő, amelyet nyilván elővigyázatosságból hozott magával arra az esetre, ha a mérkőzés tovább tartana, mint ahogy gyomra korgás nélkül bírja. Ezt a darab húst most pajzsként szegezte szembe a zsidó szakálával, másik kezével pedig vadul forgatta a feje fölött fakardját. Izsák, mihelyt megütötte az orrát az a szak, amelytől már őse is irtóztak, visszahőkölt, lába eltévesztette a lépést, és lebukfencezett a lépcsőn. Nagyszerű móka volt ez a nézők számára, akik hangos hahotázásra fakadtak. Ebből alaposan kivette részét János herceg és kísérlete is. Most pedig ítéld nekem a díjat, herceg komám, mondta Vamba. Legyőztem az ellenfelemet bácsulatos küzdelemben. Karddal és pajzsal, tette hozzá, és egyik kezében a füstölt húst lóválta a másikkal meg kardjel. Ki és mi vagy te, ó, nemes lovag? Kérdezte János herceg még mindig kacagon. Hát, származásomra nézve egy kicsit bolond, felelte a tréfa hőse. Vamba vagyok, Kótyagus fia, aki agyalánynak volt a fia, amaz pedig a tanácsnok fia természetesen. Hát akkor szorítsatok helyet a zsidónak az alsó körben, rendelkezett a herceg, aki alig hanem örömmel ragadta meg az ürügyet, hogy korábbi szándékától elállhasson. A lovagi szabályok nem engedik meg, hogy a legyőzött a győztes mellett foglaljon helyet. Gazember a bolond mellett még rosszabbul festene, mondta erre Vamba a bohót. De a zsidó még a füstös szalonna, az valahogy nem fér meg egymással, ugye? Legkevésbé sem. Köszönöm, édes fiam, gramercy, kiáltott a herceg. Te azért tetszel nekem. Hé, Izsák, adj csak kölcsön egy marék aranyat. A zsidó ekkor nagyon meghökkent ettől a kérdéstől. Elutasítani nem merte, de ahhoz sem volt kedve, hogy eleget tegyenek, és okáig turkált prémes zacskójában, amely az övéről csüngött alá, és talán azon töprengett, hány arany a legkevesebb, ami már egy maroknyinak nevezhető, akkor a herceg lehajolt paripájáról, és úgy vetett véget Izsák töprengésének, hogy letépte övéről a prémmel szegett zacskócskát. A benne levő aranyagból néhányat odavetett Vambának, azután tovább nyargalta a bajvívótér körül, sorsára bízva a zsidót, aki martaléka lett a körülötte állók gúnyos kacagására. Viszont a herceget úgy megtapsolták, mintha valami szép derék fölötte dicséretes dolgot művelt volna.